hárman egy ellen. A szakadatlan villámlobogásnál látták meg egymást. A nő az iszapos sártól, lucskosan arca veres a céklaszín záportól, fövegét elkapta a szél, hajfürtei csapzottan tapadnak homlokához, finom ajkai most kivannak duzzadva, szemei mereven kiülnek, de azért a két férfi mégis ráismert. A nő, amint megpillantá őket, mint egy szobor állt meg a kalló egyik oszlopánál, s kerekre felnyílt szemekkel, mint a vadmacska bámult rejájuk. Dárdai fehér huszár köpenye veresre volt festve az égi vérzáportól, olyan volt benne, mint egy hóhér, míg Szevérusz kaucsuk köpenyébe burkolva egy darab mozgó sötétség volt a háttérben. Legelébb Dárdai jutott szóhoz. Közelebb lépett az odamenekült alakhoz, ki dermedten támaszkodott meg háttal a kallószín egyik fenyő oszlopának. Asszony, szörnyetek! Te megtestesült dögvész, futsz, menekülsz, mászol a sárban, ugye? Menekülsz a vérből, amit kiontottál. Legdühösebb ellenséged lábához menekültél. Hiszed-e már, hogy van Isten? Vérzápor szakad fejedre, hatalmadat elsöpri az ár. A föld reszket a lábad alatt, de a legnagyobb istenítélet az, hogy tégedet kezem közé adott a sors ez órában. A vihar rettenetes, de iszonyúbb rád nézve annál, amit én neked súgva mondok. Egyedül vagy most velem szemközt, és nincsen senki, aki tudjon itt létedről. Összezúzhatlak egy kővel, egy darab fával, ahogy szokás ölni kígyót. Beledobhatlak a hegyi zuhatakba, és soha senki sem fogja megtudni, hol vesztél el. Van Isten, de tudd, hogy nem csak az ég csodáiban van, hanem az emberek szíveiben is. Ne reszkes, nem öllek meg, a magyar nem orgyilkos. Te egy nagy állam főnöke vagy, én egy leendő állam főnöke vagyok. A női szörnyet utálom benned, és harcolok ellened minden fegyverrel, ami kezembe akad. De az állam főszemélye szent előttem, azaz állam maga. Harcot csupa vér a záportól, töröld le ezzel, aztán beszéljünk államaink ügyéről. Dárdai köpenye alul elővette a parlamenteri fehér zászlót, és azt nyújtá oda arctörlőül Sásza asszonynak. A nő dacosan veti el magától a fehér kendőt. Nem kell! Ha rút vagyok, magamnak vagyok rút. Postobaság! Villámlással, mennydörgéssel nem lehet nekem Istent produkálni. A véreső felkavart veres márgapor, semmi más. Micsoda szemfényvesztés ez! Zivatar, tengerszem omlás, neptúni, vulkáni tünetek, ismerem őket. Az elemek erőszakoskodnak, rajtad sem látok semmi istenit. Állat vagy, fogad van, nekem is van, nézz ide, méregfogam. E szónál oldal zsebéből kihúzta Sásza asszony a mérgezett tört. Nem félek a fenyegetésedtől, egy karcolás e tőrhegyével saját kezemen is halott vagyok, nem félek a haláltól, más világ nincs, mivel akarsz még fenyegetni? A rettenetes asszony hideg nyugalma lefegyverzé Dárdai tühét. Nem fenyegetlek, mondám, hogy tisztelem benned az államfőt. Alkura hívlak. A hideg észhez szólok, melyen rettenetes órában is uralkodik nálad. Terved meg van hiúsítva a zivatar által. Az utak, amiket a hegyeken át helyreállítottál, nem utak többé. A völgyek, amiken át menekülni akartál, tavakká lettek. Hallod az ordítást az égzengésen keresztül? Harcosaid ezreinek kétségbe esett halál kiáltása az, kiket az ár magával ragad. Így sodorja el őket szemeid láttára, hegyi zuhatag. Nézd, hogy tűnik el fej után az árban. És hogy jobban láthassa a vészt, egy villám odasújtott le a kalló közelébe, végig kígyózva egy lombos fenyőszálon, mely abban a percben lángba borult, pokoli világítást adva a szakadó zápornak. Olyan volt az, mintha tűzeső sugarai omlanának alá egy alvilági firmamentumból. A villámcsapás megrázta a sziklát, a közelben úgy hangzott, mintha egy bérc tömeg omlott volna alá. A nő felkacagott és így szólt. Ha Isten volna az, aki villámokkal haigáltán, jobban tudott volna célozni. A föld folyvást reszketett alatta. Most sűrű koppanások kezdtek hangzani a kalló deszka oldalain és tetőzetén. A zápor közé jég vegyült. Ökölnagyságú, emberfőnyi jégdarabok, miknek súlyától szálfa törik, deszkahorpad, A fa épület recseg ropog, mintha össze akarna omlani. A nő e vészrobaj közepett leült a kallóteknő szélére. Hát, uram, szólt Dárdajos nyugodtan, hallgatom, mit akar nekem mondani? Dárdainak erejébe került a rémzivatar közepet hasonló nyugalommal felelni. Béke az, amit kívánok népemnek. Megkaptad! Népestől együtt! Halálos béke! Én életerős békét követelek. Legyen a tiétek az egész világ, nem bánom. De legyen miénk az a darab föld, melyen megélünk. Soha sem lesz az. Tudom, miről van szó. Ti helyet akartok foglalni egy olyan foltján a földnek, amiből kifordíthatjátok sarkaiból az egész földet. Nem kapjátok meg azt. Ti egy mintaállamot szeretnétek alkotni a civilizált világ közepet, miben csodatalálmányaitok segélyével az emberi alkotás tökéjét összpontosítnátok. Ez az, amit én nem engedek meg soha. Menjetek felfordítani országtokat! Megengedem! Menjetek felgyújtani a világot, segíteni fogok, de Isten országát hozni a földre, az hazugság! Azt megtagadom! A rém jelenetekhez most egy új csatlakozott. A földrengés egy sziklaomlással betemette a völgy torkolatot, és az alárohanó fellegár megtorlott a bezárt völgyben. Tó kezdett ott alakulni. Az égő fenyőszál, mint egy óriási fáklya világítá be a fenyegető árt, melynek vérvörös tükre egyre emelkedett a kalló épülete felé. És az örvénylő felszínen zagyva tömegként úszkált a tört fák csoportja és a lesodort emberek hullái. A rettenetes asszony öklében a mérgezett gyilkot rázva kiállta ez új rémtünemény előtt. És ha e véres áradat ajkamig fog is érni, még akkor is tagadom, hogy lehessen Isten az égben, lehessen Isten a földön, és akik hisznek, essenek kétségbe, mert én nem engedem magamat se megkérlelni, se megfélemlíteni. Lázadjatok fel, vagy dögöljetek meg! Fújjatok a vérbe, vagy fújjatok a vízbe! Egy szalmaszálat nem vetek oda, amin kimenekülhessetek! Ha elfogadtátok a gyáva békét, pusztítson el benneteket ott a gyávák halála, a dögvész és az éhség! És a tó folyvást emelkedett a körülfogott menedék felé, mely most már mint egy sziget tűnt fel a mély völgykebelben. Ez a nő nekem tetszik, dörmögé Severus fogai közül. Most valami új megdöbbentő hang kondult meg a légben. A magasból jött, az olyan volt, mint a harangkongás. Mi az? Elel enyészet megint újra megtért, a zápora jégeső kioltá a lángoló szövétneket. A gyökeréből kimosott égő fenyőszál belebukott a körüle növekvő tóba, és aztán sötét lett. Hanem a sötétségen lassanként valami zöldes fény kezdett átderengeni a magasból, mely egyre terjedt, közelebb jött. Ott az aerodromon, annak az üveghajóját paskolja a jéghullás, asszól úgy, mint a vészharang. A villámfénytől körülsugárzott gép szállt alá csendesen az újon támadt tó felé. Kiterjesztett szárnyaival úgy jött le, mint egy madár. Amikor leért a tó felszínéhez, megült rajta, és legyező alakú szárnyainak egy-egy lapátját evezőnek használva, elkezdett a tó felszínén úszni, mint a hattyú. Az aerodromon, a hullámokon is úr. Néhány percig körben úszkálva egyszerre nekifordult a kalló épületének, a tó áradata már akkor annak küszöbét mosta. Az aerodromon ott megállt, és felnyitott ajtaján át kiszökött hajójából a vezérkormányos, Dávid. Alakja az volt, ami az olimpi isteneké, egy szép férfi. Arcán a viharral játszó győzelem, az embert legyőző dicsőség ragyogványa, a lények legdicsőbbike volt. Férfi. A nő kezét szeme elé tartta, hogy meg ne vakítsa a kettős fény, a villany és a férfi. Dávid hevesen szorított kezet két bajtársával. Nem találtalak szállástokon, értetek, siettem, minden megvan. Minden, kiáltának azok egyszerre mind a ketten. S felettek minden égi és földi veszélyt, mely körülöttük viharzott. És most siessetek hajómba, ez a szárnyék mindjárt összedül. s amit ekkor Dávid a harmadik alakot is szemügyre vette, megdöbbenve ismeré fel a Nihil ország uralkodó nőjét. Az daszosan hátravetett fejjel állt előtte, tőrét marokra szorítva. Dávid egy önkéntelen lépést tett feléje. Vigyázz! Kiállt a dárdai, mérgezett tőr van a kezében. E percben az asszony megcsóválta a tőrt, és belehajítá azt a vízárba. És aztán szétterezte két kezét, mutatta, hogy már fegyvertelen. Asszonyom, szólt Dávid, a veszély sürget, fogadja el ön a menekvést, lépjen a hajómba, előttem ön most nem ellenség, csak nő, uralkodó nő, fele barátnő, én odaviszem önt, ahová kívánni fogja. Még nem, szólt a nő, makacsan hátát a recsegő deszkafalnak vetve. Mi itt nem a vihartól reszketni, hanem országok sorsát építeni jöttünk össze. Ez éppen jó idő békét kötni. Mit kíván ön tőlem? Amit barátaim elmondtak, a Dunadeltának, mint földbirtoknak örökáron megvételét. Beleegyezem 5 millió rubelért. Nem 5 kopekért. Áll tovább! Az ár kezdte már a köveket bontogatni a kalló körül. A szuverén jog elismeréséül fizetünk évenként 100 000 rubelt. 1 rubel csak. Elfogadom tovább. Nincs semmi kívánságunk több. Gondolkozzék még rajta. Ez a szövegzet még kitart. Mit adjunk még egymásnak? Kezet. A kéz rögtön ott volt Dávid kezében, mire sebesen átemeli a hölgyet a nyílt aerodromba, intve társainak, hogy siessenek utána. Az ördög vigyen el engem dörmögé Szevérusz dárdai fülébe, ha ez az asszony nem szerelmes ebbe a mi bajtársunkba. Dávid bezárta maguk mögött az aerodromon ajtaját, az úszlapátok a kavargó tó örvénye fölé taszítják a hajót, a gépezet lassított erővel kezdett dolgozni, mert a záporban a sziklák közt csendesen kellett haladni. Amint föllebbent a repülőgép, az elhagyott kalló oszlopai összeroskadtak, és lezuhanó tetejének csak a szelemenfái maradtak még ki a vízből. Az aerodromon belseje két részre volt osztva. Egyik felében állt a gépezet a kormányossal és a gépésszel, a másik utazók számára volt berendezve. Dávid gépészeinek kiadta az utasításokat, és aztán maga is átjött az utazók rekeszébe. Sásza asszony ajkait harapó kíváncsisággal kémlelt át a szomszéd rekesz üvegfalán, fölemelve a selyemfüggönyt, mely azt eltakarta. Nem találta, amit keresett, amitől félt, amiért dühödött, azt a másik nőt, aki Dávidot a nagyharcok alatt segédül kísérte a légjáróban, nem volt ott már. És amikor azt nem találták, szemei találtak valami mást, az üvegfal tükrében meglátta saját arcát. Az még most is véres volt a festvényes esővizétől. És az asszony lopva felemeli a függöny szárnyát, és letörülte vele arcáról az elégtelenítő vörhenyt, azt hitte, senki sem veszi észre. Egy süvöltése a felső szellentyűnek, és az aerodromon a szabad ég alatt jár. A felhőgomoly alatta marad el, és az ítéletnapi elemdúlás, a vérhullató felleg, a földrengető vihar, a villámos éjszaka mind egy hófehér úszósziketnek tűnik fel egyszerre, mely egyre csekélyebbnek látszik, amint a légjáró magasabbra repül, és a végtelen láthatár egyre szélesedik. Az egész ég derült kék, a nap leáldozóban van. A rettentő égi háborúról odalent tudomása sincs ott fenn a véghetetlen égnek. Kezdődött a földön túli lét. Minden kedélyre mámorítóan hat a magasok légköre. A bűbályos szédület, mely az átölelhetetlen tájkép bámulatából támad, a tiszta lég élvezése valami sajátszerű ittasságot kelt föl az idegekben, és a mámornak olyan különböző hatása volt e négy külön alakra. Dárdai, az atlétai alak elkezdett hangosan sírni, és arcát eltakarva zokogott valamit szülötte földéről, melyet sohasem fog többé látni. Szevérusz úr dalolt és ujjongott és esküdött, hogy ettől a látványtól istenné lesz az ember. Sőt, pajkosságát annyira vitte, hogy Sásza asszonnyal kötekedni kezdett. Nem érzi-e, hogy magunk is isterekké változunk át, és a nihilisták politeistákká lesznek itt fenn? Nem volt pedig szokása máskor a tréfálódzás. Dávid elandalodva nézett maga elé, és arcvonásain olvasható volt a gyönyör, ami a nemes lelkek tulajdona, hogy most legnagyobb ellenségét szabadítja meg. És Alexandra, ő benne a démoni vágyakat fokozzá fel a gyönyör dühéig ez a mámorító lég és látvány. Minő hatalom, kigúnyolni a föld viharait, uralkodni az ég szelein, fölemelkedni valamennyi ember feje fölé elérhetetlenül. A detronizált istenség helyére felülni, és ott élvezni mindazt, ami az emberi szívnek gyönyör. Minő lehet a magasságban a borlángja, a csók varázsa, a dicsőség kéje? Mi dicső az a férfi, aki a hatalmat elrabolta az égtől, de dicsőbb a nő, aki ezt a férfit elragadja hatalmával együtt. Alexandra arcai égtek a vérhevétől, vonásairól eltűntek a vihar okozta pöffedések, az aerodromon levegőjében minden hűlés okozta baj, mintha elfújnák, rögtön megszűnik. Amikor 20 000 lábnyi magasra emelkedett az aerodromon, Dávid délkeleti irányba kémlelt távcsövével egyszer aztán megszólalt. Ott van Késmárk, szólt egy messzefénylő toronycsúcsra mutatva. Asszonyom, én önt tábora közepébe fogom leszállítani. Azzal átment a géposztályba, maga lépett a kormányhoz. A gép villámsebesen indult meg a mutatott pont felé. Még nem ment le a napmidőn a légjáró a késmárki tábor-sátrak fölött libegett. Itt egyszerre megszünteti a gép működését, és sebesen szállt alá. A hajóban ülőknek úgy tetszett, mintha a nap futna le oly sebesen az égről, elbukva az aranyozott hegyormok alá. Percek múlva a gép földet ért. Dávid felnyitá az ajtót, és a bámulására odacsődülő oroszok előtt földre segíti országuk úrasszonyát, ki vezéreinek e szóval mutatá be Tatrangi Dávidot, a Duna-Delta szabad köztársaságának elnöke. És azzal kérte Dávidot, hogy nyújtsa karját, és kövesse őt társaival együtt a vezéri szállásra a szerződési okmány elkészítése és aláírása véget. Dávid maga fogalmazta az okiratot. Aláírták azt egyrészről ő és két társa, másrészről Sásza asszony és Jerivánszki fővezér. Meg is akarták őket vendégelni, amihez Szevérusznak kedve is volt, de Dávid tiltakozott minden vendégség ellen. Egyetlen pohár bor elég arra, hogy a magasban holtrészeggé legyen tőle az ember. A légjáróknak nem szabad semmi szeszest inniuk, és mára még nagy dolgaik vannak. Társai tudták, hogy mik ezek a nagy dolgok, és ott hagyták a lakomát. Dávid is fölterített már, és annak a vendégsége még jobban ingerli az éhet, az csupa ezüst és arany. Mielőtt elváltak volna, Sásza asszony tökéletes átváltozáson ment keresztül, legelőbb is átöltözött, férfiból asszonnyá alakult. Eddig büszke volt cinikus rongyaira, a szennyes sáros katonagúnyára, most egyszerre hiú lett nemének pompájára. És belsőleg is átalakult nővé, egész kedélyében asszony volt. Behízelgő mosollyal szorítá meg Dávid kezét, midőn a szövetség okmányt aláírták. Most tehát vége a harcnak. Nem vagyunk ellenség többé, nem is leszünk. Ti egy szabad államot indultok alakítani egy puszta földön, én segíteni foglak benneteket, hogy azt tehessétek. Amennyi munkáskézre szükségtek lesz, hogy gyorsan építhessetek, országai minden népe szolgálatotokra álljon. Ti kereskedő állam fogtok lenni, mert gépeitekben erre nagy előnyt bírtok. Én megnyitom előttetek városaimat, állítsatok azokban kereskedelmi telepeket, sérthetetlen szabadalommal. Kizárólagos kiváltságtok lesz az orosz birodalomnak mind a három világrészben fekvő országaiban kommanditeteket fölállítani, és törvényeink fogják védeni üzleteiteket, és hitelpapírjaitok el lesznek fogadva vásárainkon. És mint hogy a mai naptól kezdve őrültség lenne Európában még állandó hadsereget tartani és várakat őriztetni, tehát Częstochovában felhalmozott hadikészleteinket, élelmi raktárainkat, ti nektek ajándékozom, szállítsátok el azokat a neutrális égen keresztül a Duna-deltába gépeitekkel. Vigyétek el még a vár vastetőit is, szolgáljanak raktárul, és azután legyünk jó szomszédok. Dárdai azdörmegé Dávid hátta mögött, csak ugyan csodákat tudsz te tenni. Egy óra előtt még éhen akart bennünket elölni, és most kenyérrel temet el. Számítson ön barátságomra mindenkor. Eszcsúgá, Sársza asszony Dávidnak midőn búcsú készszorításával üdvözli. A búcsúzáskor az orosz és magyar vezérek szokásosan összecsókolóztak. Sársza asszony is sorba csókolta mind a hármat Dávidot legutoljára, úgy tetszik, hogy ez igazi csókolt, és aztán, amikor kilépett szobájából, utána kiállta Zdrátyújtje, és azután kiölté rá nyelvét. A három főnök sietve tért vissza Tátrafüredre. Az ivatarról itt a hegylánc déli oldalán nem tudtak semmit. Csupán annyi változás történt az időjáráson, hogy az északi szélre csendes, országos borulat állt be. Hanem a lengyel nyerekhez vezető utak iszonyúan el voltak pusztítva a volkánszerű kitörés által. Azokon ember sokáig nem fog járni. Az aerodromon leszállt a lengyel nyereg alatti mély hegyszakadékba, melynek fenekén a jégtengerszem volt. Csak volt. Most még csak egy ritkás fehér gőz párolog fel belőle, betöltve a sötét szikla örvényt. A leszálló aerodromon villanyfényénél láthatók voltak az iszonyú új repedések a meredek gránitfalakon, mikkel a kitörés, mintha nem volna elég útja fölfelé, még börtöne oldalain is rést akart törni magának. A jégcsapokból szőtt függő csipkézetek mind eltűntek a párkányokról, a függő sziklákról. Koron fekete volt körös körül minden, csak az új repedések fénylettek ki tündökölve. A tátongó üreg fenekén aztán ott volt a tündérmesék álma, az ezeregyéi kincshalmaz. Egy ágyúhalom, melynek csövei sárga és acélkék színben ragyognak, amely színeket a tapasztaltak, akik sokszor láttak aranyat, ezüstöt, oly szimpatikus érzéssel ismernek fel egyszerre minden hasonló hazug szín közül. Ez arany és ezüst. Ott hevernek mind az üreg fenekén, szétszórva, egymásra döntögetve, némelyik derékban meghajtva, mint egy félhold, másutt három-négy egymásba forrasztva. A halmok közül egy-egy mereven kiáll, mások formátlanná gyúrva a sziklán, némely ezüstcső egészen ragyogó fehér lett, elárulva ezüst létét. A három férfi leszállt egy kincstömeg közé, lábaival milliókról milliókra lépkedve, ez hát nem álom. De hogy lehet az, kérdezi Dárdai, hogy az érctömegek itt maradtak az üreg fenekén, és nem szórta azokat ki az alattuk felrobbanó Anastáter. Ez úgy történhetett, felelt Dávid, ahogy egy töltény göbecs szokott bennmaradni a puska kamrájában, midőn a cső végébe homok szorul, és az elrobbanó lőpor a csövet szakítja szét. A robbanás maga fölött találta a befagyott tó jégburkolatát, s amíg a kitörés ereje a mozaik darabokból összeállt tömeget áttörte, a visszaható erő a nehéz ágyútesteket visszataszítá az üreg fenekére. Egy sem hagyta el a sziklaüstöt. Erre már lehet építeni egy részvényes államot. Ez volt Mr. Severus véleménye. Most legelső dolgunk lesz ezeket egyelőre a gyilkos havasra elszállítatni, míg bankhelyiségeink otthonban elkészülnek, szólt Dávid. A csenztóvai vasépületek elszállítása azt meg fogja könnyíteni, mondta Severus. Te azt az asszonyt megbabonáztat, kötődék Dáviddal Dárdai. Nem, szólt Dávid könyökével egy felmagasló ágyúcsőre támaszkodva. Ez az asszony ravasz. Ajándékainak egy része olyan, ami már úgy is kezünkben volt, nem kértük tőle, hogy elvegyük-e. Más része pedig gyanús. Timeo Danaos et Dona Ferrentes. Félek a görögöktől, még ha ajándékot hoznak is. Szívessége, mely oly egyszerre támadt megjelenésemre, nem asszonyi bolondság, hanem démoni észjárás. Barátunká akar lenni azért, hogy titkunkba behatoljon, de zárt ajtót fog találni. Fogadom. A két társ örvendő meglepetéssel nézett Tatrangira. Bajtársak, mondta az ifjú. Harc nem lesz többé a földön, az bizonyos, amíg mi egyedül bírjuk az eget, és titkunkat nem fogja versenytárs bírni, hogy még az égbe is átvigye a harcot. Hanem még azért a béke messze van, ahhoz még nincs hozzászokva az emberiség. A harc erőszakos megszüntetése még nem békesség. hogy mi a világ béke, ezt megoldani lesz most a mi feladatunk. És ne feledjük el, hogy abban a nagy munkában ellenségünk lesz az egész világ. Legnagyobb ellenségünk lesz ez az új szövetségesünk, akit megvertünk, és aztán megnyertünk. De legtovább tartó ellenségünk lesz saját régi hazánk, melyben legkésőbbre fognak hozzászokni a békességhez, és beletörődni abba a gondolatba, hogy most már dolgozni és egymást szeretni és közösen építeni a kor parancsolata. És ezt, ami nagy ellenségünket, ami jó édesanyánkat senki sem gyógyíthatja ki más e nagy bajából, egyedül mi a száműzött ivadék. A mély üreget betakarta a köd, a jövendőt betakarta a köd.